Itt arról van szó, hogy a gerendában kialakulnak a hajlításból nem meg húzó feszültséget, csak ott, ahol a külső tervből húzás keletkezik, ott azon a részen célszerűen nyomóerőt bevíve a szerkezetbe, a húzásból keletkező húzóerőt azok kompenzálhatók. Tehát ha például ezt is modell tekintjük egy vasbeton gerendának,
gerendának ezt a kis belső vasat, hogyha ezt most az önsúlyával terhelem, tehát itt a két végét megtámasztom, akkor látjuk, hogy szép nagy alakváltozása lesz, meg repedések is vannak benne, hát ezek a repedések ezek már előre ki voltak találva azáltal, hogy a kockákat így feldaraboltuk. De abban az esetben, hogyha most megfeszítem gyakorlatilag ezt a gerendát olyan módon, hogy a bele helyezett vasat, azt hozzá rögzítem, és még ráadásul rá is feszítem ide ennek a tartó végére, akkor azt fogjuk látni, hogy hát gyakorlatilag nincs alakváltozása ennek a kis gerendának, és ezek a repedések is, amelyek a kockák közötti elválástból voltak láthatók, azok is eltűntek. Tehát itt ebben a gerendában, ezzel a módszerrel létre tudtunk hozni egy olyan saját feszültségi állapotot, amelyik a külső terhekből származó igénybevételekkel ellentétes módon javította a szerkezetnek a teherbírását. Tehát, hogyha a feszítésnek az elvét a feszültségeknek a kialakulása alapján szeretnénk magyarázni, akkor egy gerenda feszítése esetén ugye arról lenne szó, hogyha itt kirajzolom ezt a hajlított gerendát, amely fel van támasztva, két támaszon, működik rá valamilyen külső teher, és ebből a külső teherből meg tudunk határozni egy nyomatékot, akkor ugye itt ebben a középső keresztmetszetben, ebből a külső teherből meg lehet határozni a feszültségi állapotot. Ez a feszültségi állapot, ez egy, hát hogyha még a repedés nem következett be, akkor egy ilyen lineáris feszültségi állapot lesz. Ugye itt lesz egy szigma C, itt egy szigma T húzó, illetve nyomó feszültség. A nyomatékot ugye növelve egyre növekszik a szélső szálban keletkező húzófeszültség, és nagyon hamar bereped a keresztmetszet. Ha nincsen benne vasalás, amelyik egy hagyományos, tapadásos vasalás lenne, akkor amikor a repedés kialakul, el is törik a gerenda, tehát további igénybevétel felvételre nem alkalmas. Ezzel szemben, hogyha erre a gerendára most, mint ahogy itt az előbb láttuk ezt a kis kockákból összerakott modellt, egy nyomóerőt alkalmazunk valamilyen módon, akkor a feszültségi állapota az, hogyha ez a nyomóerő központosan van a keresztmetszetre kialakítva, akkor egy többlet feszültség rakódik ugye erre a hajlításból származó feszültségre, amely többlet feszültség egy szigma P-vel jelölt nyomó feszültséget fog eredményezni, és a kettőnek az együttes hatására pedig itt ebben a nyomott szélső szálban ugye meg fog nőni a nyomó feszültség, a húzott szélső szálban viszont le fog csökkenni a húzó feszültség, és hát hogyha ezek ezeket az arányokat nézem, amit ide felrajzoltam, akkor tudom én valami ilyen szigma ábra fog kialakulni. Tehát itt azt látjuk, hogy a központos nyomóerő hatására ugye átalakul a keresztmetszetnek a feszültségi állapota, és ennek megfelelően a hajlítással szembeni ellenállása ugye az meg fog nőni, mert nagyobb külső teher, illetve nagyobb nyomaték kell ahhoz, hogy a feszítésből származó központos nyomófeszültség meg a hajlításból származó húzófeszültség együttesen elérje a betonnak a húzó szilárdságát. Hogyha ráadásul ezt a külső terhet, ezt nem központosan, hanem külpontosan alakítjuk ki, tehát most egy olyan állapotot tételezünk fel, ahol ez a feszítőerő, hát valahol itt működik a tartónak a két végpontjában, tehát ezt mondjuk ide alulra helyeztem el, vagyis van egy külpontossága a keresztmetszetnek a súlypontjához képest, akkor ez még tovább javítja a helyzetet a külső terből származó igénybevételekkel szemben, mert ugye ebben az esetben, ha most megint egymásra halmozom ezt a három feszültségi ábrát, akkor ha a külső teherből származó feszültségek azok mondjuk így néznek ki, tehát ez a szigma az M nyomatékból, akkor alkalmazzuk azt a helyettesítést, ugye, hogy ezt a külpontos feszítő erőt, ezt helyettesítjük egy központos erővel és egy vele egyidejűleg működő nyomatékkal, tehát mondjuk ez legyen M index P nyomaték, ugye, akkor a külső terből származó feszültségek ábrájához hozzá kell adjuk egyrészt ennek a központos feszítésnek a hatását, ami megint csak egy ilyen egyenletes feszültségi állapot formájában fog megjelenni, vagyis akkor ez lesz a szigma P, és ebből a nyomatékból pedig, ugye abban a kritikus keresztmetszetben, ahol vizsgáljuk most a szerkezetnek a feszültségi állapotát, egy a külső teherből származó feszültségi állapottal ellentétes dőlésű, tehát felül húzást és alul nyomást előidéző szigma MP feszültségi állapot fog kialakulni, amelynek az eredőjeként, tehát, hogyha ezt a három állapotot adjuk össze, akkor, hát hogyha arányosan nézzük, akkor itt ennél egy picit nagyobb nyomófeszültség van, itt van nyomófeszültség, meg ebből is nyomófeszültség, ez meg húzás, tehát gyakorlatilag itt is egy, hát valami ilyen jellegű végső szigma feszültségi ábra alakul ki. Ugye? Tehát ezzel még tovább tudjuk javítani ennek a K kritikus keresztmetszetnek a teherbíró képességét a beton húzószilárdságának a kimerülése tekintetében, vagyis jóval nagyobb nyomatékot, jóval nagyobb terhet tud ez a tartó így elbírni, mint hogyha ezt a külső normál erőt nem alkalmaznánk rá. Tehát az egyik féle magyarázat a feszítés hatékonyságára az a feszültségeken keresztül ilyen módon illusztrálható, hogy a szerkezetben keletkező húzó feszültségeket elvileg ki lehet küszöbölni, ezáltal hát akár repedésmentes hajlított gerendát is lehet ilyen formán tervezni. Ugye erre már utaltam régebben is, hogy ez bizonyos esetekben lehetséges. Ha nem a feszültségek alapján, hanem a teherbírás alapján próbáljuk a dolgot megfogni, akkor itt a teherbírási vonalhoz lehet fordulni. A teherbírás tekintetében, ugye egy hajlított vasbeton keresztmetszet teherbírását a külpontos nyomás tekintetében a teherbírási diagram segítségével tudjuk leginkább illusztrálni. A teherbírási diagram, hogyha a keresztmetszet teherbírási középpontja, a referencia pont, ugye mondjuk a nyomás szempontjából, akkor hát valahogy így néz ki, hogyha a teljes teherbírási diagramot megrajzoljuk, ugye mindkét irányban külpontos normál erő lehetőségét figyelembe véve, akkor kapunk egy ilyen hagymaszerű diagramot, ugye ezt ismerjük már. NR ez a csúcspont, amely a központos nyomás, ugye itt a hajlításnak, a tiszta hajlításnak a szembeni teherbírás látható. Mindenféle külső hatás nélkül. Ha viszont ugye most az ott lévő ábrának megfelelő színeket használva, azt mondom, hogy a hajlított gerendára működtetek egy normál erőt is, tehát itt most a P normál erő legyen itt. Ez az a bizonyos külső erő, amivel a saját feszültségi állapotot létrehozom. Ha ez egy központos normál erő, akkor azt látjuk, hogy ennek a központos normál erőnek a hatására a gerendának a teherbírása, a hajlítási teherbírása az megnő, akkor, hogyha ezt a normál erőt alkalmas módon választjuk meg. Ha központos a normál erő, akkor a legalkalmasabb értéke ennek az a normál erő, amely a semleges tengely x0-hoz tartozó értékének megfelelő normál erő lesz. Ugye akkor lesz legnagyobb nyomatéki teherbírás növekedés a szerkezetben. Ha viszont azt a sárgával jelölt feszítést alkalmazzuk, tehát egy külpontosságot is figyelembe veszünk, és azt is figyelembe vesszük, hogy a normál erőnek a külpontosságából a külső teherből származó nyomatékkal ellentétes nyomatékot hozunk létre a tartón, tehát ugye ügyelünk arra, hogy ne növeljük a külső teherből számoló nyomatékot, hanem csökkentsük, akkor ez a P pont, hogyha ugyanakkor a feszítőt alkalmazok, az a külpontosságnak megfelelően ugye elvándorol, hát mondjuk például ide, ebbe a pontba, amely pontot összekötve itt az origóval, azt is láttuk már itt a teherbírási vonalnak a definíciója szerint, hogy a E külpontosság az tulajdonképpen ennek a vonalnak, ennek az egyenesnek a dőlésének a tangense a függőleges tengelyhez képest. Tehát ez jelenti magát a külpontosságot. Tehát ilyen módon csak a feszítésből, csupán a feszítésből származó igénybevétel pár a kritikus keresztmetszetünkben az ezzel a ponttal lesz jellemezve. Tehát itt tulajdonképpen ez nem más, mint az ott feltüntetett MP nyomaték, és ez meg a P normál erő. Látható, hogy a feszítésből úgy kell megválasztanunk az értéket is, meg a külpontosságot is, hogy ne törjük össze a szerkezetet a feszítés hatására, tehát legyünk belül ezen a teherbírási diagramon. De ebben az esetben a keresztmetszetnek a nyomatéki teherbírását a külső terhek szempontjából egész ekkorára választhatjuk, ugye, vagy határozhatjuk meg, mert innentől kezdve az ellentett nyomatéknak a növekedésével addig lehet elmenni, ameddig a teherbírási diagramnak a határára nem jutunk. Tehát ezzel a nyomatéki teherbírásunk az végül is ilyen nagy lesz a feszítésnek a hatására, figyelembe véve azt is, hogy ezt a feszítést, ezt külpontosan alkalmaztuk a szerkezetre. Tehát ebből a két kis rövid illusztrációban látható, hogy egyrészt a feszítést azt használhatjuk abból a célból, hogy a beton keresztmetszet ne repedjen be. Tehát olyan tartószerkezet esetében, ahol a repedésnek nagy jelentősége van, vagy bizonyos teherkombinációkra célszerű úgy megtervezni a tartót, hogy az repedésmentes legyen. Ezt a feszültségek alakulásával tudjuk befolyásolni. A másik dolog pedig, hogy a tartókeresztmetszetnek a teherbírását is meg tudjuk növelni ebből a szempontból, a külső teherből származó igénybevételekkel szemben, méghozzá elég jelentős mértékben, mert hogyha most optimálisan választjuk meg valahogy a feszítőerő értékét a teherbírási diagramnak megfelelően, akkor tulajdonképpen ehhez a tiszta hajlításhoz tartozó teherbíráshoz képest akár 3-4-szeres nyomatéki teherbírást is el lehet érni, hogyha a keresztmetszet kialakítása megfelelő, ezeket az arányokat is figyelembe véve. Tehát ebből ugye az következik, hogy a feszítésnek, ennek a saját feszültségi állapot létrehozásának jelentős szerepe van, és nagyon kedvezően tudja befolyásolni a hajlított tartónak, tehát azoknak a szerkezeteknek a teherbírását, amelyik szerkezeteknél a külső teherből húzó feszültség is keletkezik. Hát akkor a következő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt praktikusan létrehozni, ezt a feszítést. Hát amit itt az előbb bemutattam, ez egy elég primitív dolog, de tulajdonképpen az elve az alkalmas arra, hogy akár ilyen típusú feszítést is alkalmazzunk, de hát a építési gyakorlatban, a kivitelezési gyakorlatban azért többféle lehetőség is van a feszítésnek a létrehozására. A feszítés kialakítására tulajdonképpen ugye a múlt század első harmada környékén történtek először próbálkozások, tehát a 1930-as évek táján. Ugye az elv az ismert volt, tehát azzal nem volt probléma, csak a gyakorlati megvalósítás, a kivitelezés és a rendelkezésre álló anyagoknak a fejlődése tette csak ezt lehetővé, hogy ettől az időtől kezdve a gyakorlatban is alkalmazható ez a módszer. A gyakorlatban a feszítésnek a kialakítása az úgynevezett feszítő betétekkel történik, amely feszítő betétek azok gyakorlatilag nagy szilárdságú acélból készült és a betonacélhoz hasonló, tehát általában valamilyen körkeresztmetszetű rúd segítségével végezhetők el. Tehát amit itt is látunk ezen a kis modellen, Ez az egyik típusú feszítési rendszernek tulajdonképpen az alapelvét mutatja. Tehát a feszítésnél ugyanúgy acélokat használunk, mint a normál vasalásnál, azzal a különbséggel, hogy míg a normál vasalás kialakításánál ezeket a betonacélokat, ezeket csak úgy hát a vasalási tervnek megfelelően belehelyezzük a zsaluzatba, és utána bebetonozzuk. Tehát a megszilárd beton megszilárdulása után tulajdonképpen még a kizsaluzás előtt ugye bennük feszültség nem alakul ki, tehát amíg külső ter nem terheli a szerkezetet, addig ezek feszültségmentesek. Addig a feszített tartónál ezeket a betonacélokat, mielőtt még a betonnal történő együttdolgozását létrehozzuk, előtte megfeszítjük. Ezért is hívjuk ezt a rendszert feszítési rendszernek, vagy feszített vasbeton szerkezetnek. Tehát itt arról van szó, hogy alapelv az az, és tulajdonképpen ebből indul ki a feszítés is, hogyha azt elképzeljük, hogy van egy zsaluzatunk, mondjuk itt ezen a zsaluzaton készítünk egy vasbeton gerendát, és itt mielőtt ugye a betonozás megtörténne, elhelyezzük a benne lévő vasalást, most csak sematikusan rajzolom ezt a vasat, tehát ez egy gengyelekkel, meg egyebekkel normálisan kialakított vasalást jelent, és ugye bezsalúzzuk a szerkezetünket, tehát itt lesz a két végpontja ennek a beton elemnek, ez a zsalúzatnak a teteje, tehát most még üres a zsalúzat, de mielőtt a betont ebbe beleöntenénk, ezt a betonacél húzalt, vagy most már hívjuk inkább ezt feszítő betétnek, mert nem teljesen ugyanaz az anyag, mint amit normál vasaláshoz használunk. Meghúzzuk, tehát itt kialakítunk egy P feszítő erőt, akkor ugye az történik, hogy ez a benne lévő, itt lévő acél, szál, ez meg fog nyúlni, tehát ennek a megnyúlásával itt kialakul egy delta L hossznövekedés, és valamilyen módon ezt az acélhúzalt, ezt acélbetétet, ezt feszültség alatt tartjuk ettől kezdve, majd utána beöntjük a zsaluzatba a betont, megvárjuk, míg ez megszilárdul, de egészen a megszilárdulásig tartjuk ezt a feszültséget az acélban. Majd, amikor a beton megszilárdult, akkor itt feloldjuk a kapcsolatot, tehát megszüntetjük erre az acélra működtetett húzó erőt, tehát kvázi mondjuk elvárjuk itt ezt az acél darabot, akkor ugye ez az acél ez össze akar húzódni, mert szeretné visszanyerni a feszültségmentes állapotban érvényes hosszát, ugye? De mivel be van ide betonozva ebbe a zsaluzatban lévő betonba, ezért nem tud össze húzódni, tehát nem tudja visszanyerni az eredeti hosszát, aminek következtében benne marad annak a feszítő erőnek legalább egy része, amelyikkel meghúztuk, mielőtt bebetonoztuk volna az elemet. Vagyis ennek az erőnek az ellentétje az itt a lehorgonyzásnak a pontjában elkezd működni a beton felületére, és hát kifejti ennek megfelelően azt a nyomóerőt, ami a felső ábra alapján létrehozza ezt a kedvező saját feszültségi állapotot. Ugye itt a betonacélnak a összehúzódása ugye azért nem tud létrejönni alapban, mert az acél és a beton közötti tapadás ezt megakadályozza egyrészt, tehát egyrészt a tapadás miatt, másrészt pedig, hát hogyha ez kirajzolom itt nagyba ezt a végső keresztmetszetet, és az átmérőjével rajzolom meg a benne lévő betonacélt, tehát ez a betonacél átmérő, fi, annak előtte, mielőtt még a húzóerőt kifejtettem volna erre a betonacélra, még a betonozás előtt. Ha meghúzom ezt a betonacélt ezzel a P erővel, akkor nem csak megnyúlik, hanem keresztirányú haránt kontrakció miatt, ugye a Poisson szám miatt, keresztirányba az átmérőjét azt le fogja csökkenteni. Ugye? Tehát ha valamit meghúzunk egyik irányba, akkor a Poisson számnak megfelelően kialakuló keresztirányú feszültségek miatt, haránt kontrakció kialakulása miatt az átmérője lecsökken, tehát egy kisebb átmérőjű, de hosszabb betonacélt kapunk, igaz? És amikor visszaengedjük, tehát megszüntetjük ezt a húzóerőt, de már annak utána, hogy itt a betonozás megtörtént, tehát a beton az körbevette ezt a beágyazott acélelemet, eddig a pontig, ameddig ugye a beton felületét el nem érte, addig visszanyeri a saját átmérőjét, eredeti átmérőjét, de innentől kezdve már nem tudja, mert a beton ezt megakadályozza, ezért ki fog alakulni itt egy olyan átmeneti szakasza a betonacél átmérőnek, amelyik hát így néz ki, tehát itt egy ilyen kezdeti értéktől visszafelé egy bizonyos távolságra, a kvázi lehorgonyzási hossznak megfelelő távolságra kapja meg azt a átmérőt, amit a húzóerő kifejtése után lehet ennek az acélbetétnek meghatározni. Tehát itt van egy olyan hatás is, amely, hát hívhatjuk ezt éghatásnak is, amely ugyancsak azt mutatja, hogy így automatikusan lehorgonyzódik, ledugózódik a megfeszített acél a betonban, akkor is, hogyha nem használunk semmiféle különleges elemet, lehorgonyzó szerkezetet, ami biztosítja itt a teherátadást. Ezt az éghatást még szokás Hoyer hatásnak is nevezni, mert Hoyer nevű mérnök volt az, aki ezt legelőször alkalmazta a gyakorlatban. És amit itt elmeséltem az előzőekben, tehát ezt a folyamatot, hogy elkészítjük a zsalózatot, meghúzzuk a betonacélt, tartjuk azon a feszültségen, amely ennek a húzásnak a hatására létrejön, majd bebetonozzuk az elemet vele együtt a feszítő betétet is, majd mikor az megszilárdult, akkor elengedjük ezt a húzóerőt, ezáltal az ellentett erejét azt az eredeti, tehát a betonfelületre átadjuk. Ezt a módszert úgy hívjuk, hogy előfeszítés. A idők folyamán egy másik módszer is. Hát ennek a hátránya az, hogy kell egy olyan berendezés, amelyik egy viszonylag nagy szerkezet, amivel ezt a húzóerőt ki lehet fejteni az acélra, és azt ott tartani kell addig, ameddig ugye a beton meg nem szilárdul. Ezért ezt az előfeszítést, ezt gyakorlatilag csak üzemi körülmények között szokás alkalmazni, és ennek megfelelően általában előre gyártott szerkezeteknek a feszítésére használják. A másik lehetőség a feszítésnek a kialakítására, az pedig az úgynevezett utófeszítés. Amelynél a sorrend egy kicsit más, és a lehetőségek is a feszítés kialakítására kicsit másképpen történnek. Itt a dolog úgy történik, hogy először elkészítjük a beton elemünket olyan módon, hogy a szükséges vasalását kialakítjuk, a zsolozátát elkészítjük, ebbe belehelyezzük az acél szerkezetet, amit el kell benne helyezni, majd bebetonozzuk a zsaluzatot, a benne lévő acéllal együtt, azzal a különbséggel az eddigiekhez képest, hogy egy olyan kábelüreget is kialakítunk benne, amely kábelüreg az belül üres, és utólag abba be lehet húzni ilyen feszítő elemeket. Vagyis egy olyan gerendát alakítunk ki, amely mondjuk így néz ki. Ezt normál vasalással ellátjuk, bebetonozzuk és alakítjuk ki, de elhelyezünk benne, és akkor most látszik itt a különbség is az előzőhöz képest, egy olyan kábelt, amely hát például egy bordázott felületű vékony acél csőből kialakított kábelt jelent. Majd, amikor ez az elem megszilárdult, a betonja megszilárdult, akkor utána belehúzunk ebbe a kábelüregbe egy feszítőbetétet. Ezt ide befűzzük, vagy pedig már a betonozással együtt a kábelbe behúzva helyezzük ezt itt el. Csak mielőtt még nem szállult meg a beton, ez itt ebben a kábelben lötyög. Úgy lötyög, mint ahogy itt az én modellemen, hogyha itt a végét azt kilazítom, akkor hát ebben lötyög ez az acéldarab. Igaz? És miután a beton megszilárdult, akkor fogom megfeszíteni a kábelben lévő feszítő betéteket. És amikor azt megfelelő mértékig megfeszítettem, akkor utána itt a kábel és a beton végpontján pedig valamilyen módon rögzítem, amely rögzítés az gyakorlatilag a feszítőerőnek a lehorgonyzását jelenti. Tehát meghúzom ezt a kábelt egy bizonyos mértékig, majd gondoskodok arról, hogy ebbe a meghúzott állapotba rögzítsem ide a tartó végéhez, akkor ezek után ugye ennek az erőnek az ellentétje, ugyanúgy, mint ahogy ott láttuk, működni fog a szerkezetre, és kialakítja azt a kedvező hatást, amit el szeretnénk ezzel érni. Tehát itt egy lehorgonyzó berendezés is szükséges ahhoz, hogy a feszítő erőt azt ki tudjuk fejteni a gerendának a végén. Hát ebben az esetben, amit itt látunk, ez a lehorgonyzó berendezés, ez nem más, mint ez a szárnyas anya, amelyiket itt, hogyha meghúzok rendesen, akkor egyrészt megfeszítettem vele a feszítő betétemet, és a szárnyas segítségével ez a feszítő erő rögtön ráadódik a gerendának a két végpontjára. Ugye? Tehát ez lenne az utófeszítésnek a technológiája. A Ezzel az utóbbi technológiával, ezzel hát tulajdonképpen bármilyen típusú szerkezetnek a feszítésére lehetőség van, kint az építkezésnek a helyszínén. Nagyon gyakran használják ezt nagyobb fesztávolságú hidaknak a építésénél, amikor beton szerkezetről van szó, tartályok és egyéb szerkezetek építésénél is. És ami itt az előzőhöz képest egy jelentős különbséget jelent, tehát az előfeszítéshez képest, hogy egy ilyen előfeszített szerkezetnél a feszítési végpontok között elvileg egyenes lehet csak a feszítő betétnek az alakja, ami, nem beszéltem, ugye annak a nyomatéki ábrának a szempontjából nem biztos, hogy kedvező, mert ugyanabban a középső keresztmetszetben ott a külpontosság és a feszítés együttes hatására ugye kedvezően csökkentjük a nyomatékokat, de mondjuk a tartó végső keresztmetszeteiben, ahol a külső teherből nincsen nyomaték, hát ott ugye a P-szeré, tehát az a feszültségi állapot, ami ott látható két sárga vonallal jellemezve, fog működni, de anélkül, hogy a szigma M-nek megfelelő feszültség kialakulna, mert ugye a végén nincsen külső térből származó nyomaték. Tehát itt akkor az a probléma állhat fenn, hogyha a szigma MP-vel jelölt érték ott a felső szélső szál környékén, ami ott fölül lesz majd húzó feszültség, ugye, az túlságosan nagy, vagyis a feszítőerő külpontossága túlságosan nagy, akkor hát a feszítéssel tehetem tönkre a tartót, tehát a feszítés miatt fog berepedni, nem a külső teher miatt. Hát praktikusan ugye ez azt jelenti, hogy ha a feszítő erőt itt a keresztmetszet belső magján belül helyezzük el, akkor elvileg az csak nyomó feszültséget fog eredményezni abban a keresztmetszetben, de ezzel meg ugye korlátozzuk a feszítő erőnek a lehetséges külpontosságát, ami viszont a kritikus keresztmetszetekben jelenti a hatékonyságnak a csökkenését. Azt láttuk, hogy előfeszítésnél tartó teljes hosszán gyakorlatilag azonos külpontossággal működő feszítőerőt tudunk alkalmazni a szerkezetre. Csomó példát lehet erre mondani olyan előregyártott tartókra, amelyeket a napi építési gyakorlatban használunk, tehát előregyártott elgerendát, gondolom hallottak ilyeneket épszerből, meg hasonló tárgyakból, amelyeket meg lehet vásárolni a különböző építőanyagtelepeken. Ezeket leginkább ilyen lakás, családi házépítéseknél használják, de vannak előregyártott, előfeszített híd szerkezeti gerendák is, amelyek jóval nagyobbak, tehát itt a tartomány az terjed olyan 4-5 métertől kis födém szerkezeteknek a gerendáira alkalmasak ezek, egészen akár 40-45 méterig is, amit viszont már hidak építésénél használnak. Ezzel szemben, hogy az utófeszített szerkezeteknél jóval nagyobb fesztávok is építhetők ilyen technológiával, és nem utolsó sorban azért, mert a kábelnek az alakját, tehát a feszítőbetét alakját, azt gyakorlatilag tetszőlegesen lehet alakítani, annak megfelelően, hogy éppen melyik keresztmetszetben milyen mértékű külpontosságra van szükség. Például egy több támaszú gerenda esetén a támaszok fölött, belső támaszok fölött ugye negatív nyomatékok vannak, felülhúz, a mezőben pozitív nyomatékok vannak, ami alulhúz, és ennek megfelelően lehet a kábel alakítást is végezni. Hát erről majd még később, hogyha valaki ilyen tárgyakat fog hallgatni, akkor részletesebben is lesz szó. Most csak az alapelveket próbáljuk összefoglalni. Annak érdekében, hogy egyáltalán tudjunk mit kezdeni azzal, hogyha ilyennel találkozunk, azzal mit tudunk csinálni. gyakorlatilag a szerkezet viselkedése az nem különbözik egy külpontosan nyomott vasbeton keresztmetszet viselkedésétől. Tehát itt az a különbség, hogy a nyomó erőt azt mesterségesen visszük be a szerkezetbe. A mesterségesen bevitt nyomóerőnek viszont vannak olyan feltételei, hogy hát speciális anyagokat kell használni hozzá, tehát a feszített szerkezetet anyagai azok hát némiképpen eltérnek egy normál vasbeton szerkezet anyagaitól, tehát gyakorlatilag itt is beton van, amelynek a viselkedése hát az azonos, mint a normál vasbeton szerkezetek esetében is. Tehát ugyanazok az anyagok használhatók, és ugyanolyan anyagmodelleket is tudunk alkalmazni, mint amelyeket a normál vasbeton szerkezeteknél is alkalmaztunk. Talán egy picit az a különbség, hogy nem célszerű, túlságosan alacsony szilárdságú betonokat használni feszített szerkezetek esetében, azért, mert hát a feszítésből származó nyomóerő hatásából keletkező nyomófeszültségeket azért ennek a betonnak el kell viselnie. Tehát ennek megfelelően mondjuk minimum C25 körüli beton az, amit feszített szerkezetnél alkalmazni érdemes, tehát ennél kisebb betonszilárdságot ne nagyon használjunk. Egyébként a betonra vonatkozó ugye sigma-epsilon diagram, meg alakváltozási korlátok, illetve azok a méretezési sigma-epsilon diagramok, modellek, amelyeket eddig is használtunk, azok itt is használatosak és érvényesek. A acél tekintetében egy feszített szerkezetben általában kétféle acélbetétet használunk. Használunk normál, nem feszített betéteket is, amelyeknek a viselkedése megint csak ugyanúgy modellezhető, mint ahogy azt a hagyományos vasbeton szerkezetnél láttuk. A sigma-epsilon diagramja, méretezési diagramja minden hasonló, és ezeknek a feszültségei is a normál betonacélok feszültségeivel azonosak, tehát 400-as, 500-as szilárdságú acélokat használhatunk ebben az esetben is. A másik, amelyik viszont a feszítésnek a kialakítására, kifejtésére is alkalmas, azt úgy hívjuk, hogy feszítőbetét. Amely feszítőbetétnek az a eltérő tulajdonsága a normál betonacélokhoz képest, hogy ez általában nagy szilárdságú acélból készül. Majd meg fogjuk látni, hogy a nagyszilárdságnak milyen jelentősége van azon kívül, hogy hát nyilván nagyobb szilárdságú betéttel, kisebb keresztmetszettel nagyobb erőt tudunk kifejteni. De nem csak ez az egyetlen oka annak, hogy feszítés kialakítására nagyszilárdságú acélra van szükség. És ezek a nagyszilárdságú betétek, ezek pedig a formájuktól és a kidolgozásuktól függően lehetnek eltérő típusúak. Ezek közül az egyik típus a feszítő huzal, amely viszonylag kis átmérőjű, és megfelelően kezelt acélt jelent. Ennek a feszítő húzalnak az átmérő az körülbelül 4-től 7 mm-ig terjed. és a szilárdsága az pedig hát a szokásoshoz képest mondjuk háromszoros legalább, tehát olyan 1770-1880 körüli szakító szilárdsággal rendelkezik. Tehát a FP, hogyha ugye az F betűt látjuk, akkor tudjuk, hogy szilárdságról van szó, ugye? Tehát anyagszilárdságról beszélünk itt a jelölési rendszerünk szerint. És hogyha itt egy Y értéket írok, akkor az azt jelenti, hogy ez a folyás határa ennek a feszítő betétnek. Hát ez körülbelül olyan 1600-1800 newton per négyzetmilliméter körül van, amely hát a szokásoshoz képest legalább háromszoros, négyszeres értéket jelent. Ilyen feszítő húzalok ugye egyedi húzalként általában az előre gyártott feszített szerkezetekben alkalmazandók, vagy ott szokták alkalmazni őket, és hogyha valaki mondjuk egy egrendát megnézott az üzembe, abból kilóg a végén néhány ilyen húzal, amivel a feszítés történt. A következő és az egyik leggyakrabban alkalmazott típusa a feszítő elemeknek, feszítő betéteknek az úgynevezett feszítő pászma, amely gyakorlatilag húzalokból sodort feszítő elemet jelent. Ennek a keresztmetszete az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy húzal így középen, az egyenes, és akkor erre a húzalra körbe rá tekernek spirálban, ilyen nagy menetemelkedésű spirálban, tehát nem egy ilyen nagyon kis menetemelkedésűben. Általában 6 másik húzalt, és akkor ez a gyárból gyakorlatilag tetszőleges hozban kijöve megfelelő méretűre vágható, és ezzel a feszítő húzalokból álló pászmából lehet feszítő erőt kifejteni, feszítő elemet alkalmazni. Ezeknek a feszítő pászmáknak a keresztmetszeti területe az általában 100-150 négyzetmilliméter körüli közötti érték szokott lenni. Gyakorlatilag az előnye a húzalhoz képest az, hogy hát kisebb területen ugye nagyobb feszítőerőt tudunk kifejteni. Egy ilyen 4-7 mm átmérőjű húzalnak a területe az 20-30 négyzetmilliméter csak, tehát jóval kisebb. Így tehát ezekkel a pászmákkal gyakorlatilag a feszítés az hatékonyabban hajtható végre. Ilyen feszítő pászmákat is alkalmaznak az előre gyártott, előfeszített tartóknál, de ez már elsősorban nem a hagyományos födémgerendák esetében, hanem inkább a hídgerendák esetében alkalmazott feszítő betétet jelent. A szilárdsága az gyakorlatilag ugye megegyezik ezzel a szilárdsággal, mert ugye ez is húzalokból áll, tehát a szakító szilárdság a folyás határa ennek megfelelően alakul. A harmadik alaptípusa a feszítő betétnek az pedig a feszítő rúd, amely hát ilyen egyenes, csak nagyobb átmérőjű, viszonylag nagyobb szilárdságú feszítő elem. Keresztmetszete az kör, az átmérője az jóval nagyobb, mint a húzaloké, tehát minimum 16, de akár 60 milliméter átmérőjű feszítő rudakat is lehet vásárolni, vagy gyártanak ilyeneket. Viszont ennek a a készítése során ugye más technológiával készült, tehát ennek megfelelően a szilárdsága sem lesz akkora, mint a feszítő húzaloké. A szilárdsága az nagyságrendben olyan 800-tól 1200 newton per négyzetmilliméter közötti terjed, tehát viszonylag kisebb szilárdságú elemekről van szó. Mondjuk ennek az elemnek a megfeszítése az tekinthető egy feszítő ruddal történő feszítésnek is, mert ezek a feszítő rudak általában úgy készülnek, hogy végein vannak, van menet, és a menetnél egy anyával kapcsolódik a, és alátéttel a szerkezethez ez a feszítő rúd, és egy megfelelő nyomaték kulcssal meghúzva fejti ki azt a feszítő erőt, amit a szerkezetre ki kell fejteni. Tehát ezen a három alaptípusa a feszítő húzaloknak. Ezen belül a pászmáknál létezik kétféle típus. Az egyik az úgynevezett csupasz felületű pászma, amelyiknél gyakorlatilag a egymás köré csavart húzalok, azok a saját acél felületükkel jelennek meg. De van olyan is, amelyiknél a gyárból úgy jön ki, hogy a feszítő pászma az eleve be van húzva egy valamilyen külső kábel csőbe, amely cső általában egy kemény polietilén cső, olyan, mint a vízcső manapság. Tehát ezt burkoltnak lehet nevezni, ami azt jelenti, hogy a különbség az előzőhöz képest az, hogy a pászma az gyakorlatilag ugyanolyan, csak körülötte van egy burkoló cső, általában kemény polietilén cső, és a kettő közötti rész az még valamilyen korrózióvédő és surlódás csökkentő anyaggal ki is van töltve, majd a surlódásnak a jelentőségét majd fogjuk látni mindjárt. Tehát például zsír vagy viasz kitöltés van a kettő között, ami egyrészt ugye védi a korróziótól ezt a feszítő elemet, másrészt pedig azt biztosítja, hogy a kábel burkoló cső és a maga a pászma közötti surlódás az minimális legyen. A gyakorlatban egyébként hát a feszítő húzalokat és a feszítő pászmákat egyedi feszítő elemként általában csak előfeszített tartómál szokás használni. A feszítő rudakat azt mindig egyedi feszítő betétként szokás használni, viszont a feszítő húzalokból, illetve a feszítő pászmákból utófeszített tartó esetén általában kábeleket alakítanak ki, ami azt jelenti, hogy az a bizonyos kábelcső, amit a múlt óra legvégén felrajzoltam ilyen szép ívesen, sárga színnel, abba nem egy ilyen feszítő pászmát húznak be, hanem többet, attól függően, hogy mekkora feszítő erőre van szükség, és hát így alakul ki egy ilyen feszítő elem. Tehát ez több pászmából, esetleg több húzalból álló feszítő elemet jelent, ami egy külső kábel üregben helyezkedik el. Ez lenne mondjuk a legfontosabb tudnivaló arról, hogy egyáltalán milyen feszítő elemek vannak. És akkor ezeknek a viselkedéséről egy-két szót, tehát most a feszítő betéteknek a fizikai jellemzőiről hogyha tehát itt tüntetjük fel szigma P, epsilon P, és akkor most már tudjuk, hogy ez a P betű, ez most arra utal, hogy itt feszítő betétünk van. Ugye ennek a szigma epsilon diagramja az gyakorlatilag a nagy szilárdságú acéloknak megfelelő szigma epsilon diagramot mutatja. Ugye hát nyomásra a kicsi átmérő miatt gyakorlatilag ez a folyási szakasz nem tud létrejönni. Minden esetre ugye ennek a rugalmassági tényezője az ez egyik jellegzetes adat, amely hasonlóképpen a normál betonacélok rugalmassági tényezője, ez a 200 ezer newton per négyzetműméter itt is. És hát van egy névleges folyási határ ebben az esetben, tehát ez az FY, ez valamekkora maradó alakváltozáshoz tartozó szilárdságot, feszültséget jelent, ugye ez az epsilon FPY, amelyhez tartozik egy epsilon PY alakváltozás, és a számítási modell az pedig gyakorlatilag azonos lesz, mint amit a nem feszített betonacéloknál is alkalmazunk, tehát a legegyszerűbb az, hogy van egy lineáris és egy konstans szakasza. Ugye a nyomásra ezt nem szokás megadni. Tehát itt a epsilon PY és a FPY, illetve az epsilon PU, tehát a szakító nyúlás is még egy fontos adat. Ugye a keresztmetszet elfordulásából származó megnyúlás ennek ezt nem haladhatja meg. És hát egy másik lehetséges modell, amelyet még alkalmazni szokás, az egy felkeményedő sigma epsilon modell, amelynél ugye az a helyzet, hogy itt nem konstans, hanem egy ilyen ferdén emelkedő szakasza van a sigma epsilon diagramnak, tehát itt az FPY, itt akkor ez lenne egy FPU mondjuk, tehát egy szakító szilárdság, és ennek megfelelően van ugye az epsilon PY, meg az epsilon PU folyáshatár, névleges folyáshatár és szakadó nyúlás. Tehát ezeket a anyagmodelleket használhatjuk akkor, amikor a feszítő betétnek a viselkedését egy adott keresztmetszetben valamilyen módon ugye modellezni kell. No, tehát akkor most már nagyjából tudjuk azt, hogy a feszítés mire jó, hogyan lehet többé-kevésbé feszítő erővel feszített tartót kialakítani. És akkor most nézzük meg azt, hogy a feszítésnek a hatása a szerkezetnek a viselkedése szempontjából hogyan alakul. Ez pedig alapvetően függ a hatásos feszítő erő mértékétől. Hatásos feszítő erő, vagy feszítési feszültség, hát ez az az erő, ami a saját feszültségi állapotnak a létrehozását biztosítja. És akkor most térünk rá arra, hogy miért is van szükség a feszítő létrehozásához nagy szilárdságú acélbetétekre. Hát ennek az az oka, hogy sajnos, amikor megfeszítjük a feszítőbetétünket, akkor ugye valamekkora feszültség keletkezik benne, ezt hívjuk kezdeti feszítési feszültségnek. Amikor ezt a feszítőerőt ezt feloldjuk, és a beton felületére átadjuk, akkor ettől kezdve egy folyamatos feszítési feszültség csökkenést lehet tapasztalni, ami úgy hívunk, hogy feszítési feszültség veszteség. Tehát a hatásos feszítőerő esetében van egy úgynevezett kezdeti érték, majd a kezdeti értékből a feszültség veszteségek kialakulása következtében lesz egy végső feszítőerő, amely végső feszítőerőnek az építmény, a szerkezet élettartamának a végén is működnie kell ahhoz, hogy a szerkezetünk az megfelelően teherbíró legyen, ugye? Miből származnak ezek a feszültségveszteségek? Hát ennek elég sok oka van, és ráadásul kétféle típusa is van ezeknek. Az egyik típusa az gyakorlatilag, amikor átadjuk a feszítőerőt a beton felületére, rögtön kialakul. Ezt időtől független feszültségveszteségeknek nevezzük. A másik részük viszont a tartó élettartama során folyamatosan változik, ezt pedig időtől függő feszültségveszteségnek nevezzük. Hát nézzük meg először, hogy melyek az időtől független veszteségek, tehát rögtön a feszítőerő ráadása után ezek bekövetkeznek. Hát az egyik ilyen, az a beton rugalmas összenyomódása. Ugye azt jelenti, hogy amikor egy kábelt ugye megfeszítek, és a normál erőt ráengedem a tartóra, akkor meg fog rövidülni a tartó egyidejűleg, mert ugye a normál erő következtében létrejön benne egy összenyomódás, amely a teljes összenyomódás révén, hát nyilván egy kisebb feszítőerőt fog jelenteni, ahhoz képest, mint amekkora erővel megfeszítettem magát a kábelt. Ez elvileg az előfeszített tartóknál annak a hatása révén, hogy ilyenkor ideális keresztmetszeti tényezőkkel számolunk, és gyakorlatilag a feszítőerőt, amelyik tapadással van rögzítve a betonhoz, részt vesz, tehát úgy tekintjük, mint egy normál acélbetétet is. Ez a bizonyos rugalmas összenyomódás az ideális keresztmetszeti tényezőnek a alkalmazásával automatikusan figyelembe van véve. Azonban utófeszített tartónál, ott ha nem egyszerre, tehát nem biztos, hogy egyetlen feszítőkábelt alkalmazunk a tartóra, ugye? Ha több kábelt alkalmazunk, és ezeket nem egyidejűleg feszítjük meg, akkor amikor az első kábelt megfeszítettük, akkor valamennyit rövidül a tartó, majd megfeszítjük a következő kábelt, de már az első rögzítve van, tehát aznak a hosszát azt már nem tudom befolyásolni, vele együtt rövidül ugye az első kábel, és így tovább. Tehát egyre rövidebb lesz az a kábel, amit előzőekben feszítettünk meg, vagyis ha egyre rövidebb lesz, akkor a benne lévő erő is egyre csökken, ugye? Mert hát az erő és az alakváltozás közötti összhangot azt biztosítani kell a feszítő betétnek az esetében is. Tehát utófeszített tartónál jelentkezik ez alapvetően, és abból adódik, hogy egymás után feszítünk meg kábeleket, akkor a már megfeszítettekben lévő erő az egyre csökkenni fog. Hát ezt ki lehet számolni, hogy egy adott kábelben a beton megrövidülése következtében mennyit rövidül meg a kábel. Ennek alapján ugye a delta L per L lesz a fajlagos összenyomódása egy kábel esetében az adott feszítőbetétnek, és ezt kell megszorozni az EP-vel, ez fogja megadni a delta sigma mondjuk P C indexel jelölhető rugalmas összenyomódásból származó veszteséget. Ugye elvileg ugye ilyen módon lehet ezt meghatározni. A következő időtől független veszteség az viszont abból adódik, hogy ha nem egyenes a kábelünk egy utófeszített tartó esetében, hanem íves, mint ahogy azt ott felrajzoltam az előbbi óra végén, akkor, amikor megfeszítem oda befűzött feszítőbetéteket, akkor a kábel fala és a feszítő betét között létrejön egy súrlódás, igaz? Tehát húzom a kábelt, az felfekszik húzom a betétet, az felfekszik a kábel falára, és amikor húzom, akkor a kettő között van egy súrlódás, amely súrlódás az csökkenti a feszültséget, ahogy a feszítési ponttól haladok befelé a tartó belseje irányába. Tehát ezt a veszteséget súrlódási veszteségnek hívjuk, amely súrlódási veszteség alapvetően csak utófeszített tartónál jön létre. Mert ugye előfeszített tartónál nem kábelbe befűzött feszítőbetéteket húzunk meg, hanem ott az egyenes kábeleket meghúzzuk, tehát ott ilyen dolog nem lép fel. Tehát ennek a súrlódási veszteségnek a meghatározására, hogyha egy ilyen íves kábelt rajzolunk, tehát súrlódás utófeszített tartónál és íves kábelnél lép fel, mégpedig ugye, ha itt most kirajzolok egy ilyen íves kábeldarabot, és erre az íves kábeldarabra működtetjük a feszítő erőt, itt a egyik, meg a másik végén a kábel tengelyének az irányába mutatnak ezek az erők. Hát itt van egy P erő, itt meg lesz egy P plusz delta P erő, tehát egy súrlódás miatt éppen eltérő erő. A kábelre való felfekvés miatt itt kialakul egy olyan U irány eltérítő erő, amelynek ugye az értéke, hogyha ennek az ívnek a hossza ez ds, akkor ez U-szor ds. És a feszítőerőnek a kifejtése következtében pedig a kábel és a kábel fal között pedig egy súrlódó erőt kell feltételezzünk, amely súrlódó erőnek az iránya az érintő irányú lesz, ugye a kábel adott pontjában. Ennek az értéke μ-szor U-szor ds, tehát ahol μ a súrlódási tényező, a kábel feszítőbetét és a kábel fala között. És akkor ha felírjuk az egyensúlyi egyenleteinket, ugye két irányban, a normális irányban, meg az érintő irányban, akkor ugye a normális irányban felírt egyensúly egyenletünk az úgy néz ki, hogy minthogy itt ez a két erő nincs egy egyenesben, ezért itt a P meg a P plusz delta P erő között van egy beta szöggel, vagy D beta szöggel jellemzett irányváltozás. Emiatt van ugye ennek egy ilyen irányeltérítő ereje, ugye? Ez lesz az úszor DS irányeltérítő erő, amely a vektor sokszög alapján meg kell egyezen a P szorozva D betával. Ugye, hogyha elhanyagoljuk a másodrendűen kicsi tagokat, akkor ez az irány törő erő, ez ezzel az értékkel lesz azonos. Ebből meg tudjuk határozni egyrészt ennek az U-nak az értékét, amely egyenlő ezek alapján P-szer D beta per DS. A D beta per DS az viszont nem más, mint a görbületi sugárnak a reciproka alapvetően. Ugye, tehát hogyha a görbületi sugár itt mondjuk R, akkor a DS per R az fog megegyezni a D betával, tehát ez másképpen úgy is írható, ez egy egyenlő lesz, P per R. Tehát ez az egyik konklúzió, hogy ezt az irány eltérítő erőt ilyen formán meg lehet határozni. Másik pedig, hogyha az érintő irányú egyensúly egyenletet is felírjuk, akkor az érintő irányban van a D beta vagy delta beta, inkább írjuk DP, bocsánat, normál erő változás, ugye, mert a másik tagja az egymás kiejti, plusz a műször úszor DS egyenlő kell legyen nullával, tehát ahhoz, hogy az egyensúly teljesüljön, ennek kell itt teljesülni. Ebből ki lehet fejezni, hogy át lehet alakítani olyan módon, hogy az úszor DS helyett beírjuk ezt a P-szer D betát, tehát a DP plusz műször P-szer D beta egyenlő nulla, és akkor ebből felírhatjuk azt a differenciál egyenletet, amely úgy néz ki, hogy DP per P egyenlő a mínusz műször D beta, és ennek a differenciál egyenletnek a megoldása az tulajdonképpen nem más, mint a kötélsúrlódásra vonatkozó alap egyenletünk, tehát ebből azt kapjuk, hogy a P értéke egy adott X helyen, tehát hogyha a kábel az itt ugye folytatódik tovább, tehát ez itt az X helye, ez pedig a innentől DX távolságra lévő pontja, ami ezzel a DSI fosszal van jellemezve. Tehát a PX az egyenlő lesz a P nulla, ami a lehorgonyzási pontban kialakított kezdeti feszítőerő szorozva E ad mínusz műször beta, ami hát az iránytöréseknek az összege a kezdeti ponttól az adott X pontig. Tehát ezzel a kifejezéssel lehet meghatározni a feszítőerő értékét egy adott X távolságra a lehorgonyzási ponttól, akkor, hogyha a feszítő kábel vonalvezetése az nem egyenes. Ebből, hogyha súrlódási veszteséget akarunk meghatározni. Tehát a súrlódási veszteség az pedig úgy néz ki, hogy a delta P, ugye az P nulla minusz, ez az érték, amit itt írtunk fel az előbb. Delta P, mivel is jelöltük ezt? Delta P mű, mondjuk az X helyen, az egyenlő lesz, tehát a P0 minusz P0 szor ez a tag, tehát P0 szorozva 1 minusz E ad minusz, műször beta, beta X, és hát a gyakorlatban nem csak a tervezett iránytörést szokás figyelembe venni a súrlódási veszteségnek a meghatározásánál, hanem azt is, hogy az építés során van egy vétlen irányváltozása is a kábelnek, mert ha én teljesen egyenesen akarom, hogy fusson az a kábel, akkor is az építési hiba miatt az sosem lesz tökéletesen egyenes. Ennek a figyelembevételét egy hozzáadott taggal szokás számításba venni, egy K-szor X tényezővel, és gyakorlatilag ez a K érték, ez az egységnyi hosszra jutó ilyen vétlen irányváltozását jelenti a kábelnek. Tehát a súrlódási veszteséget azt ezzel az összefüggéssel tudjuk meghatározni. Ez a erőnek a csökkentését jelenti. Hát ha ezt elosztjuk a felületével, a kábelnek, keresztmetszetével a kábelnek, akkor megkapjuk a súrlódási veszteségnek a feszültségekben kifejezett értékét is. Hát ez a második típusú ilyen veszteség, amelyik miatt hát jelentős feszültségcsökkenés jöhet létre. További ilyen veszteség az úgynevezett égcsúszási veszteség, amelyik időtől független, bocsánat, találom a helyes irányt. Tehát az égcsúszás, ami nem más, mint a lehorgonyzáskor annak a figyelembevétele, hogy szintén utófeszített tartónál a lehorgonyzásnak a alakváltozása tulajdonképpen. Ez a feszítési technológiából adódik, hogy amikor meghúzunk egy ilyen feszítő betétet, akkor van benne valamekkora feszültség. Amikor ezt ráengedjük a tartónak a végére, akkor ezt nem tudjuk úgy megtenni, hogy úgy rögzüljön a tartó végén a feszítő betét, hogy semmiféle mozgás ne jöjjön ott létre. Mindig van néhány milliméter, centiméter nagyságrendű alakváltozás, amelyik egy olyan rövidülést jelent, amiből további feszültségcsökkenés adódik. Tehát, hogyha egy delta E, delta sigma, mondjuk ékkel jelöljük ezt, égcsúszási veszteséget akarunk meghatározni, akkor ezt egy olyan összefüggéssel kaphatjuk meg, ahol a lehorgonyzáskor keletkező alakváltozást, rövidülést el kell osztani ugye a kábel hosszával a lehorgonyzási pontok között, és ezt meg kell szorozni az EP-vel, tehát gyakorlatilag ezen az alapképlettel lehet megbecsülni a égcsúszás miatti feszültségcsökkenést. És akkor vannak még időtől függő feszültségveszteségek is. Ezt most csak röviden fogom itten elmondani gyorsan, hogy melyek is azok. Ezek háromfélék lehetnek, és ezek mind az előfeszített, mind az utófeszített tartóknál fellépnek. Az egyik a beton zsugorodása. A beton zsugorodása azt jelenti, hogy ha én most ezt a beton rudat bebetonoztam, és magára hagytam, akkor ugye megszilárdul, de a szilárdulás miatt, szilárdulás során a pórus vizek eltávozása és egyebek miatt a beton rudamnak a hossza az rövidebb lesz, mint a mekkora a betonozáskor volt. Tehát ezt veszi figyelembe a zsugorodás, azaz, azért azt fel lehet írni, tehát időtől függő, ez a zsugorodás, a zsugorodással rövidül a betonelem, vele együtt rövidül a feszítő betét, és ha rövidül a feszítő betét, akkor csökken benne a feszültség, igaz? Tehát a delta sigma, mondjuk z, az egyenlő a epsilon z, tehát a zsugorodási alakváltozás szorozva ep. Az epsilon z, ez a zsugorodási alakváltozás, ez nagyságrendben 0,4% körüli érték szokott lenni. Ha ezt megszorozzuk ep-vel, ami 200 ezer, kapunk egy elég jelentős értéket. A következő ilyen veszteség az a betonnak a kúszása, amiről már beszéltünk. Ugye a kúszás az nem más, mint tartós teher hatására az időben bekövetkező alakváltozás. Ugye ha terhet rátesszük a tartóra, vagy egy próbatestre, akkor annak lesz egy pillanatnyi alakváltozása, az a rugalmas összenyomódás. Majd, hogyha ez a teher rajt marad, akkor még további alakváltozás, növekedés következik be, amely néhány év elteltével akár a rugalmas alakváltozásnak a kétszerese, háromszorosa is lehet bizonyos esetekben. Ez jelenti a kúszás. Hát hogyha most elgondoljuk, egy feszíterőt ráengedtünk erre a rudamra, és ez rajta marad, akkor a rúd az tovább fog rövidülni, ezáltal vele együtt rövidül maga a feszítő elem, és ezáltal csökken benne a feszítési feszültség. Tehát a delta sigma, jelöljük K-val itt most hirtelen, egyenlő lesz az epsilon K, tehát a kúszási alakváltozása a betonnak, szorozva EP-vel. Ugye ezt az alakváltozást, ezt ráadásul úgy tudjuk meghatározni, hogyha a beton alakváltozási tényezőjénél figyelembe veszük a kúszási tényezőt, amelyik ugye E per 1 plusz egy konstans érték alapján kapható, tehát ez fogja jelenteni a kúszást. A harmadik pedig a betonacélnak, illetve a feszítőbetétnek a relaxációja, amely relaxáció az a kúszásnak megfelelő jelenség. Ugye itt a betonnál az van, hogyha megnyomtam, van egy rugalmas alakváltozás, és aztán folyamatosan rövidül. A betonacélt, ha meghúzom, és azt az erőt akarom kifejteni folyamatosan, amelyikkel ez a meghúzott alaknak megfelelő hosszúságú marad, akkor azt tapasztalom, hogy egyre kisebb erővel kell húzzam az acélt, ugye, egyre kisebb erőt kell kifejtsek, hogy ugyanolyan maradjon a hossza, ha ezt az erőt folyamatosan fejtem ki. Tehát ez azt jelenti, hogy ha rögzítettem a elem két végén a betonacélomat, akkor egyre kisebb lesz benne a feszültség, mert ugye a hossza nem változik elvileg. Tehát ahhoz, hogy a hossza ne változzon, ahhoz egyre kisebb feszültség fog tartozni. Tehát ez lesz a relaxációs veszteség, amit az adott típusú feszítő elemhez gyárilag adnak meg, hogy az mekkora értékű lehet. Tehát ez lesz egy delta sigma rel. Na most akkor már csak annyit, hogyha ezeket a veszteségeket összeadogatjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy akár 2-3-400 newton per négyzetmilliméteres feszültségveszteség is adódhat bizonyos esetekben egy feszített tartó feszítésénél. és hát hogyha ekkora veszteségünk van, akkor egy normál betonacéllal nyilván nem tudjuk hatásosan a feszítőerőt kifejteni, mert gyakorlatilag az az erő, vagy az a feszültség, amivel ezt ki tudnánk fejteni, az el is vész a veszteségek miatt. Ezért tehát nagy szilárdságú acélok alkalmazására van itt szükség. És akkor, hogy hogyan kell még a méretezésnél a feszítést figyelembe venni, azt majd még a következő órán fogjuk áttekinteni. Közben lesz még egy VN napok, tehát az két hét múlva várható, hogy ismét találkozunk. Köszönöm szépen!